elő, milyen éghajlat alatt és milyen változatban jelenik meg, lombardiainak, szásznak vagy bizáncinak is szokás mondani. Négy egymással rokon és egymással párhuzamosan fejlődő építészeti módorról van szó, mindegyiknek megvannak a maga különleges sajátságai, de mindegyik ugyanegy elvből, a félkör ív elvéből származik. Facies non omnibus una, non diversa tamen, qualem, etc. Az arculatuk nem teljesen egyforma, de nem is teljesen különböző, mint stb. Aztán a gótikus és a reneszánsz övezetre, amelyet utóbbit kedvünk volna görög-római övezetnek nevezni. A legrégibb és legmélyebb a román réteg. Legfőbb jellegzetessége a félkörív, amely aztán a reneszánsz modern felső rétegében a görög oszlopfőkön bukkan fel ismét. A két réteg között helyezkedik el a csúcsív. Azok az épületek, amelyek a három rétegnek kizárólag egyikébe tartoznak. Tisztán felismerhetőek, tökéletesen teljesek és egységesek. Ilyen a Zsümiézsi apátság, a Reimszi székesegyház és az Orleáni Szent Kereszt templom. Ám de a három övezet összevegyülés egyé foncsorozódik a széleken, mint a színek a nap spektrumában. Ebből származnak az összetett műemlékek és azok az épületek, amelyek az átmenet árnyalatait tükrözik. Van olyan épület, amelynek román a lába, gótikus a törzse és görög-római a feje, mivel hogy 600 esztendeig építették. Ez a tarkaság azonban ritka dolog, egyik mintapéldánya az Étampes-i vártorony. Sokkal gyakoribbak a kettős alakulatú műemlékek. Ilyen a párizsi Notre-Dame. Ez a csúcsíves építmény első pilléreivel abban a román övezetben lábol, amelyben a Saint-Denis főkapuja és a Saint-Germain-des-Prés templomhajója még mindenestül benne áll. És ilyen Boservíben az a bűvályos félig gót káptalani terem, amelynek derekáig ér fel a román réteg. Vagy ilyen a Rouen-i székesegyház, amely teljesen gótikus épület volna, ha középső tornyának csúcsa nem nyúlnék át a reneszánsz rétegébe. A toronynak ez a része azonos azzal a gerendázattal, amelyet 1823-ban égi tűz pusztított el. Végeredményben azonban mindezek az árnyalati különbségek csak felületükön érintik az épületeket. A művészet csak a bőrét vedlette le. A keresztény templom alkatát magát semmiféle bántódás nem érte. A belső váz még mindig a régi, és a részek is ugyanabban az okszerű rendben helyezkednek el egymás mellett. Bárminő is egy székesegyház faragványos, hímes külső burka, alatta, legalábbis csírájában, csökevényes alakjában, mindig fellelhető a római bazilika. Földön fekvő része örökké ugyan egy törvény szerint alakul, változatlanul két hajó metszi egymást kereszt alakban, abszis módján kikerekedő felső végük alkotja a kórust. És ott vannak az oldalhajók, a belső körmenetek és a kápolnák kedvéért, amolyan oldal folyosó félék, amelybe a főhajó oszlop közei torkollanak. Ha aztán imig lerakták már az alapokat, akkor a kápolnák, díszkapuk, kisebb és nagyobb tornyok számát akár a végtelenségi kénye kedvére váltogathatja már a kor, a nép, a művészet. Csak az a fontos, hogy az építészet lehetővé tegye és biztosítsa a vallás gyakorlatát. Attól fogva tehet, amit akar. A szobrokat, színes ablaküvegeket, rózsákat, arabeszkeket, díszítéseket, oszlopfőket, domborműveket, képzeletének e szülötteit tetszése szerint bárminő logaritmus rendszerben cserélgetheti. Ezért olyan csodálatosan változatosak kívülről ezek az épületek, noha belsejükben oly nagy rend és egység honol. A fa törzse mindig változatlan marad, de a lomb szeszélyesen burjánzik rajta. Második fejezet. Párizs madártávlatból. Megkíséreltük, hogy a párizsi Notre-Dame-ot, ezt a csodálatos templomot eredeti állapotában állítsuk helyre az olvasó számára. Néhány szóval utaltunk 15. századbeli szépségeinek legtöbbjére, azokra, amelyeket ma már nem találni meg rajta. Nem említettük azonban a legfontosabbat, Párizs látképét, amely a székesegyház tornyairól akkor tájt a néző szeme elé tárult. Ha valaki nagysokára végig tapogatódzott a vakhomályos csiga lépcsőn, amely függőlegesen furja keresztül a harangtornyok vastag falát, végül is egyszerre csak ott találta magát a napfényben és a levegőben fürdő két lapos tető egyikén. Ott aztán körös körül valóban gyönyörű látvány bontakozott ki előtte. Sui generis, sajátos látvány, amelyről könnyen alkothatnak fogalmat maguknak azok az olvasók, akik olyan szerencsések voltak, hogy láthatták valamelyik teljes egészében egységesen gótikus várost, van még belőlük néhány, például a bajorországi Nürnberget, a spanyolországi Vittóriát, vagy csak a kisebbeket, feltéve, hogy épp állapotban vannak, így a bretányi Vitrét, vagy a poroszországi Nordhausent. Párizs már 350 esztendő előtt, a 15. században is óriási város volt. Mi párizsiak általában tévedünk, ha azt hiszük, hogy területben azóta valami sokat gyarapodtunk. 11. Lajos korától fogva Párizs alig harmadával növekedett. De annyi biztos, hogy kiterjedésében nem nyert annyit, mint amennyit szépségéből veszített. Tudva levő, hogy Párizs ott született a belváros vén szigetén, amelynek olyan az alakja, mint valami bölcsőjé. E sziget kavicsos partja volt a város első övezete, első védőárka pedig a Szajna. Párizs több évszázadon át sziget maradt. Két hídja volt, egyik az északi, másik a déli részen, és a két hídfő, a jobb parton a Nagy Châtelet, a bal parton a Kis Châtelet, kapu és egyben erődítmény céljára is szolgált. Később azonban már az első uralkodó házból való királyok idején Párizs nemigen fért el a szigetjén, és mivel visszafelé nem volt útja, átkelt a folyón. Az első uralkodóház a Meroving dinasztia, az 5. század közepéig uralkodott. A Szajna két oldalán elterülő mezőségeket ekkor kezdte a Nagy és Kis Châtelet-n túl átvágni az első fal és toronyövezet. A múlt században némi maradványa még látható volt ennek a hajdani városfalnak, ma már csak emléke él, és néhány hagyomány őrizte elnevezés, mint például a Budec, vagy másként Bodoér kapu, a Porta Bagauda. A házözön, amely a város szívéből szüntelenül kifelé tódul, lassacskán elárasztja, fellazítja, kimarja és elmossa ezt az üvezetet. Fülöp Ágost újra gátat emel elébe. Vaskos, magas, szilárd tornyok körláncolatába börtönzi Párizst. A házak több mint egy évszázadon át ott szoronganak, ott zsúfolódnak rakásra, és mint tartályban a vízszintje, egyre magasabbra duzzadnak ebben a medencében. Előbb a mélybe törekszenek, aztán emeletet emeletre halmoznak, egymást nyakára kapaszkodnak, és az összesajtolt folyadék módjára a magasba szöknek. Mindegyik ház magasabbra akarja nyújtani fejét a szomszédainál, hogy egy kis levegőhöz jusson. Az utca egyre mélyebbé, egyre szűkebbé válik. A telkek beépülnek és eltűnnek. A házak végül is átugrálnak Fülöp Ágost városfalán, és vidáman szélednek el a síkságon, csak amúgy össze-vissza rendetlenül, mint a féle szökevények. Ott aztán elterjeszkednek, kerteket szabnak ki maguknak a mezőségből, és kényelembe helyezkednek. 1367-től